Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket, ünnepi húsvét Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 115-ös énekével. Erős vár a mi Istenünk!
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az Ekénekes könyv 103-as énekét énekeljük liturgiaéneként. Énekes könyvünk 103-as éneke lesz a liturgiaének. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat, halleluja! A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Amen. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, egyszülött fiad feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságba, add nekünk, Urunk, szent lelkedet, hogy mi is feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, erre az ünnepnapra oltára üti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Márk evangéliumában találjuk, annak 16. fejezetében, az első verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom a 16. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme, ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünkön egy köszöntést hallgassunk meg. Mikolt, merre vagy? Mikolt készült egy furúja szólammal. Meghallgatjuk őt köszöntésképpen. Rendkívül az Isten tiszteletünk, mert mint a testvérek észrevették, gyerekek is vannak itt elől, akik keresztelésre várnak. Tehát lesz keresztelés is az Isten tiszteleten, és úrvacsorai közösségben leszünk egymással. És akkor hallgassuk meg Mikoltnak a szolgálatát. Gyere fölid és nézd meg itt, hogy jó magasságban van ez. Jó lesz, vagy inkább tartsam a könyvet? Hogy jó lesz. Köszöntést. És most az keresztelőre készülve énekeljük 35-ös számú énekünknek az első versét. Tehát a keresztelőre készülve 35-ös ének első verse. Biztonságot csak tőled kapott. Ujjáit teremtesz, sebe mápolod, békesség néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek ezekkel a gyermekekkel a templomba, hogy a keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, bejövetelüket, kimenetelüket mostantól mindörökké. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Nem baj, hadd üljön le. Kényelmesebb úgy nekik. János evangéliumából olvasok egy rövid igeszakaszt. Hallgassátok meg, testvéreim, ezt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam. János első leveléből a harmadik fejezet első versét következőképpen szól Isten igéje. Fennállva hallgassam meg a gyülekezetnek Isten igéjét. Tehát János első leveléből a harmadik fejezet első verse így szól hozzánk: lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel volt hozzánk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet, Istenünk színe előtt állunk most meg. Tessék bejönni, van még itt hely. Tessék bejönni, van még itt hely elő. Bátran. Tehát kedves szülők, ünneplő gyülekezet, keresztszülők, Isten népe mindig kereste a helyét a világban, kereste az Isten és az ember kapcsolatban a helyét, hogy hányadán is állunk mi Istennel. És a világ történelmen följegyezte különböző vallásokat, különböző viszonyulásokat Istenhez, figyelték a Isten népe is, figyelte a körülött levő népeknek a helyzetét, miképpen viszonyulnak az Istenhez, és sokszor azt állapították meg, hogy játékszerei vagyunk az Istennek. Mások azt gondolták, hogy szolgái, alárendeltjei vagyunk Istennek. Megint mások azt gondolták, hogy örökösei vagy gyermekei vagyunk az Istennek. Megint mások meg arra gondoltak, hogy az Isten bennünket is, embereket, isteni lényé formál, átalakít bennünket. A sokféle bálványisten hit sokféle rossz tapasztalatot és hitet adott az emberek felé, az Isten és az ember kapcsolat tekintetében. Olyan jó olvasni János levelét. János levelében arról ír a gyülekezetnek, hogy milyen jó, hogy számotokra minden világos. Világos számotokra, hogy nem játékszerei vagytok az Istennek. Az is világos számotokra, hogy Isten nem uralkodni akar, nem kényuralmat akar felettetek biztosítani, vagy alkalmazni, nem uralkodni akar rajtatok, és nem szolgasorba akar benneteket süllyeszteni, és nem is formál benneteket emberi istenekké, hanem gyermekeivé fogad benneteket. Gyermekeivé fogad, ezzel együtt örökösévé is, hisz ő az Atya Isten. Nincs még egy Isten a világon, akit így szólítanának, hogy Atya Isten. És olyan, hogy ezt hallgatnunk és ízlenünk, hogy Abbá Atya. Hogy az az atyácska, aki szeretetteljes Atya a mi tekintetünk, amikor oda tekintünk rá. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát is érte adta. Ez az Atya Isten szereti az ő teremtményét, annyira szereti, hogy még a fiát is odaadta érte. Értitek ezt a bensőséges kapcsolatot? Érzitek ezt a bensőséges kapcsolatot, hogy az Atya Isten az ő gyermekével milyen kapcsolatban áll? Van egy sokszor idézett példabeszéd, példázat a Szentírásban. Egy példázat, amely bemutatja ezt az Atya és Fiú kapcsolatot. Ez a tékozló fiú története. A tékozló fiú történetében azt látjuk, hogy van egy gyerek, aki kikéri a jussát, azt mondja, hogy add ide nekem azt, ami nekem jár, majd én elmegyek a dolgomra, és majd én megélem az életemet. kikéri az Istentől, az Atyától, és eltékozolja, tönkreteszi, semmivé teszi. És akkor, amikor ott van a nagy mélységben, a kilátástalanságban, egyszer arra gondol, hogy az én Atyám házában még a béreseknek is sokkal jobb dolguk van, mint nekem itt, a disznók vájánál. Hát elmegyek én az Atyához. Elmegyek én az Istenhez, mert olyan békétlen a szívem, olyan rettenetes helyzetbe kerültem, történjen, ami történjen, én el fogok menni a mennyei Atyámhoz. És én megmondom neki, hogy vétkeztem ellened meg az ég ellen. Tönketettem azt, ami egyébként az életem számára a legbiztosabb pont volt, ami legfontosabb volt számomra. De én visszamegyek hozzád. Olyan jó olvasni ezt a történetet, amikor már teljesen tönkrement ennek a fiúnak az élete, akkor valóban elindul az Atyai házba. És mi emberi szívvel talán azt mondanak, hogy na menjél oda, ahonnan jöttél. Vagy esetleg, hogyha kicsit lágyabb szívek vagyunk, azt mondja neki, hogy megmondtam neked, büdös kölök, hogy mit kéne tenned, de te nem azt tetted, látod, hova jutottál? Na jó van, gyere vissza, ha már itt vagy. Az Isten nem ezt csinálja. Az Isten azt csinálja, hogy kitárja a karját, és azt mondja, hogy elvesztél, de most megtaláltattál. Meghalt a fiam, de most feltámadt. Milyen csodálatos dolog ez. Így tekint az Isten ránk. Így tekint ezekre a kicsi gyermekekre is. Így tekint ezekre a gyerekekre, hogy ezek az én teremtményeim, akik az én gyermekeimé lesznek. Akikről majd mondhatja a világ, hogy bizony, ezek Isten gyermekei. Nos, hát ezt látja a keresztényeken a világ. Ezért irigyelnek bennünket sokan, ezért nem is tudnak mit kezdeni velünk. Tehát azt mondják, hogy ezek az Istennek a gyerekei. Ezeken áldás van. Ezeken látszik, hogy az Istennel kapcsolatuk van. És persze, hát azok is vagyunk, mondja a Szentírás, és megmondom én is. De hát ki lehet Isten gyermekévé? Az, aki végigment ezen a tortúrán, hogy rádöbbent arra, hogy kikérte az Atyától a vagyont, és azt tönkretette. És most ott áll az élete romokban. Még akkor is egyébként a kívülről csillog, villog, de belülről rom és rothadás. Ha valaki ezt észreveszi, és elfogadja Istennek azt a kegyelmét, amit egyébként most ünneplünk húsvétkor, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt a megigazulásunkra, aki látja, hogy az önfejűségében hova jutott és szüksége van erre a megváltásra, az Isten gyermekévé lehet. Isten gyermekévé, Jézus Krisztus örökös társává. Erre hívja ezeket a gyermekeket is az Úr. Így csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ezeknek a gyermekeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rájuk szent lelkedet, ébreszd bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak majd állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, szülők, keresztszülők, most, amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, Krisztus Úrunk rendelése szerint tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mi mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami élő Urunkban és megváltunkban. Hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek az keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéni nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve?
Valentina.
Valentina. Megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
De nehéz.
Hogy állnak én is tanultam mindörökké? Mi legyen a gyermek neve?
Bertold.
Bertold. Megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állok én most a tőlemzésre. A mi Úrunk, mennyei Atyánk, aki az életet teremtette, az életet megáldotta, megszentelte és megtartja, áldjon meg titeket, szülőket, keresztszülőket. Áldjon meg titeket, anyákat, akik a méhetekben hordoztátok ezeket a gyermekeket, és kaptatok Istentől erőt, hogy meg tudjátok szülni, és ad hozzá erőt, hogy föl is tudjátok nevelni. Kérjétek tőle a segítséget, hogy megállhasson benneteket életetek végéig. Amen. Parancsoljatok, foglaljatok helyet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként készülve az ige hirdetésre, énekeljük eki énekeskönyvünk 125-ös számú énekét. 125-ös éneket énekeljük.
Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a húsvét vasárnapjára az egyház által kijelölt igét, úgy, amint az írva található a Jónás próféta könyvében, annak a második fejezetében, az első verstől, a 11. a következőképpen. Az Úr azonban oda rendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallgattad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínát vonódott a fejemre, lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból. Ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüged a lelkem, az Úrra gondolok, és imádságom eljut hozzád, szent templomodba. Akik hitván bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsolt adott a halnak, és az kiköpte Jónás a szárazföldre. Eddig az Isten igéje. Tessék meg eljöttetni. Sok szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, húsvét ünnepén. Bár én jobban szeretem azt a elnevezést, hogy a feltámadás ünnepén, hiszen valójában húsvétkor az Úr Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadását ünnepeljük. A minap fiatal barátomat megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy mit ünnepünk húsvétkor, és hát elég zavarba ejtő válaszokat kaptam. Azt mondta, hogy Jézus születése. Hát nem talált. És valóban nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi történt húsvétkor, és ne csak tudjuk, hogy mi történt húsvétkor, hanem higgyük is azt, amit Isten mond erről. Az év, minden évben ennek, ezen a napon, a feltámadás ünnepén, az Úr Jézus Krisztus feltámadására figyelünk. Ez van középpontban, hiszen ez a hitünk lényege és reménysége. Keresztény testvérek szerte a világon, nem csak a katolikus egyházban, hanem a protestáns egyházban is ezen a napon így köszöntik egymást, hogy feltámadt Krisztus, és hangzik a válasz, valóban feltámadt. És milyen érdekes, hogy nem azt mondjuk, hogy lehet, hogy feltámadt, vagy hogy remélem, hogy feltámadt, hanem hogy valóban feltámadt. A feltámadás ünnepére kijelölt ige egy profécia az Ószövetségből, amikor is Jónás elnyeli a hal, és három nap és három éjjel van a halnak a gyomrában. És ez erőre mutat az Úr Jézusnak a halálára, hiszen ő is miután meghalt a Golgotai kereszten nagypénteken, utána három napig a halálban volt, csend volt az Isten világában. Ugye tudjuk, hogy nagypénteken történt, amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették. Milyen érdekes, hogy az egész egy komédiának indult, hogy a katonák csúfolták Krisztust, vicceket üztek vele, aztán hirtelen egyszer csak a komédiából tragédia lett. Amikor Krisztus meghalt a kereszten és kimondta, hogy elvégeztetett, akkor a szentek szentje, a kárpit, a felülről az aljáig ketté hasadt, és nagy földrengés és nagy sötétség támadt a földön. És az emberek akkor valamit megéreztek Isten szentségéből, megérezték azt, hogy hát itt az élő Isten van. Az a katona is, aki Krisztust keresztre feszítette, mikor látta Krisztus, hogy hogyan halt, meg így szólt, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Aztán jött a következő nap szombat, amikor is csend volt az Isten világában. Nem történt semmi. Tegnapi napon ugye nagy szombat volt, és hát a mi világunkban nem volt csend, közel lakunk a stadionhoz, és mentek mindenféle rendezvények, dübörögtek a zenék, stb. De az Isten világában csend van. Hadd kérdezem meg, hogy te félsz-e a csendtől? Félsz-e attól, amikor Isten csendességbe inti az életedet egy nehézség kapcsán? Olyan csodálatos látni Isten igéjét, ahogy teljes és egész, és valójában ez az, amit Isten nekünk adott. Nincs többünk, csak az Isten igéje is. És ebben van az örök életnek a titka. Ebben van a szabadulás a bűntől. Minap az egyik testvérem egy szomorú dolgot mondott, hogy ez nincs megírva az igében. És nagyon elszomorodtam, mert hiszen az Isten igéje teljes és megtörhetetlen. Minden ott van benne megírva, amire szükségem van nekem és neked, ahhoz, hogy örök életed legyen. Ha csak eltekintünk attól, hogy Isten igéje a szent és megváltoztatatlan, ott van benne rengeteg profécia, ami több évszázada azelőtt történt, hogy Jézust keresztre feszítik. Jézus mondja magáról még a halála előtt, hogy ez a gonosz és paráza nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Lehet látni azt, hogy az Isten igéje szent és a proféciák mindig előre mutatnak. Beteljesedtek Krisztuson a proféciák. Szóval nagyon érdekes az is, hogy a Bibliában egy lelki könyv, de ugyanakkor tudományos dolgokat is meg lehet belőle látni. A Biblia messze menően megelőzte a korát, hiszen már jóval ezelőtt, hogy az emberi tudomány eljutott volna egy olyan szintre, a Bibliában le van írva, hogy a Föld a tengelye körül forog. Le van írva benne, hogy Isten egy hidroszisztémát tart fent. A 19. században élt egy Herbert Spencer nevű angol tudós, aki egy olyan felfedezést tett, ami megváltoztatta az egész tudományos világot, számtalan díjat kapott. Az ő felfedezése pedig a következő volt, hogy minden, ami az univerzumban létrejött, 5 kategóriába sorolható. Erő, idő, erő, mozgás, akció, tér és anyag. És azt mondhatnánk, hogy persze mekkora nagy felfedezés ez, és ez az ember több évtizedet töltött el, hogy erre rájöjjön. Sajnos soha nem nyitotta ki a Biblia első oldalát, ahol az van, hogy kezdetben, itt az idő, Isten, itt az erő, megteremtette, itt az akció, a cselekvés, a mennyet és a földet, az űrt és az anyagot. Megdöbbentő ez, hogy Isten igéje ennyire nagyszerű. De persze nem lehet mindent megmagyarázni tudományosan, ami a Szentírásban le van írva, hiszen akkor nem kellene hozzá hit, hogy megértsük. Nagyon sok magukat kereszténynek valló közösségben megfogalmazódik ez a kérdés, hogy feltámadás. Na és mi van akkor, ha Krisztus feltámadt? Az van, hogyha nem hiszük azt, hogy Krisztus feltámadt, akkor ő nem volt Isten fia, akkor nincs feltámadásunk, akkor nincs kiút a lelki halálból, nincs feltámadás, miután meghalunk, de akkor nincs örömhír se, és akkor, ha nincs örömhír, akkor nincs üdvössége az embernek. Pál idejében is a korintusi gyülekezetben egyesek azt mondták, hogy nincs feltámadás. Hogy Jézus nem támad fel. Ezzel akarták újra strukturálni a gyülekezetet. Politikailag korrekté tenni, nem annyira intolerant. Tehát azt akarták, hogy hát persze, hogy bűnösök vagyunk meg minden, de nem kell azt olyan komolyan menni. Toleránsabbá akarták tenni a gyülekezetet. Kicsit könnyedebbé. Pál viszont így írt nekik az igéjében, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Itt Pál azt mondja nekik, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor mi van? Nézzük meg akkor, mi van. Ha nincs feltámadás Jézus számára sem, akkor ez azt jelenteni, hogy Jézus még most is halott. És ha valóban így van, hogy Jézus még halott mindig, akkor nincs értelme a mi ige hirdetésünknek. A mi ige hirdetésünk üres. Ha pedig a mi ige hirdetésünk üres, akkor hiába való a ti hitetek is. Sőt, még Istent hamis tanúnak is bizonyítjuk, mert Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Ha Krisztus nem támad fel, akkor mi még mindig a bűneinkben vagyunk. Értsük meg ezt, hogy amikor Isten szent igéje a halálról beszél, kétféle ember van, kétféle halál nem van. Azok, akik az Úrban haltak meg, és azok, akik a bűneikben. Vannak itt ma olyan emberek közöttünk, akik csak megszokásból vannak itt, húsvét ünnepén, vagy esetleg családi nyomás hatására, vagy bármilyen más okból is, de nem hitből. Ezért, hogyha te ma meghalnál, akkor a bűneidben halnál meg. De akkor ez igaz lenne ránk is, Jézus van hívőkre. Mert akkor nem igazultunk volna meg az Úr Jézus halála által. Ha Isten nemet mondott volna Jézus bűntörlő áldozatára, akkor még mi is mindig a bűneinkben vagyunk. Nagyon gyakori a mai keresztény világban is, hogy emberek ezzel védekeznek, hogy Isten a szeretet Istene, és mindent megbocsát. És nagyon könnyű emögé elbújni. De akármennyire is a szeretet Istene Isten, hogyha nem térsz meg, a bűneidben fogsz meghalni. És ha Jézus nem támad fel, akkor még mindig a bűneinkben vagyunk. De hogyha mi, akik élünk, és Jézus nem támad fel, még a bűneinkben vagyunk, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Egyszer megkérdezték, hogyha a mennybe kerülnél, és lehet csinálhatnál egy listát, hogy ki az a 10 ember, akivel szeretnél találkozni, és persze Jézus Krisztus az első a listán, akivel a legjobban szeretnék, persze szeretnék találkozni Pál apostollal is, vagy Péter apostollal, de szeretném látni a szeretteimet is viszont. Szeretném újra látni apósomat. Szeretném, ha hitre jutnának a nagyszüleim, az édesanyám, a testvérem, és Krisztus által új életet nyerhetnének. Vannak talán itt olyanok a gyülekezetben, akiknek férje vagy felesége halt meg az Úrban, vagy gyerekei, és ők is szeretnék újra látni az ő halottaikat a mennyben. De hogyha Jézus nem támad fel, akkor miért szórakoztatjuk magunkat ilyen gondolatokkal, hogy újra láthatjuk majd azokat, akik az Úrban haltak meg? Pál azt mondja, ha Jézus nem támad fel, akkor felejtsd el, mindannyian halottak. Páltól kezdve, Mózesen át, Ábrahámtól kezdve mindenki halott. És mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Akkor igaz ránk az ige, hogy együnk, igyunk, hiszen holnap úgyis meghalunk, és nincs értelme, nincs előretekintés a halál után. És Pál nem azért mondja ezt, hogy milyen rossz lenne, hogyha ez így lenne, hanem azért mutatja meg ezt Isten ő általa, hogy hova lehet jutni, hova juthatsz, ha megtagadod, vagy nem hiszel a feltámadásban. Aztán Pál itt megoldja ezt a kérdést, amit feltettek neki a korintusi gyülekezetben. Hiszen tudjuk, hogy Jézus megjelent a halála után a 12-nek, aztán megjelent 500 embernek, aztán, ahogy Pál mondja, végül megjelent nekem, mint egy torszülöttnek is. És Pál mondja, hogy mit gondoltok, miért küzdöttem oroszlánokkal Efézusban? Mit gondoltok, miért vállaltam a halált minden nap? Miért börtönöztek be, miért vállaltam a veléseket? Miért voltam hajótörött? Azért, mert láttam őt. Mert tudom, hogy feltámadt. Tudom, hogy az én megváltóm él. Tudod te ezt? Éle a te megváltód? Vagy csak hírből hallottál róla? Igen, hallottam Jézusról, igen, tudom, hogy meghalt értem, de nem különösebben érdekel. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ide kívánkozik ez az ige rész, hogy hiszed-e ezt? Te hiszed-e ezt, hogy Jézus feltámadt, és hogy te hiszel benne, akkor ha meghalsz is élsz. Jézus feltámadt a halálból. És akkor mi van? Mi van akkor, hogyha Jézus tényleg feltámadt a halálból? Akkor van mennyország. Akkor lehet Istennel majd a halálunk után örök közösségünk. Ahogyan a Jelenések könyvében mondja az ige, ahogyan János tesz bizonyságot róla. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amit alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásaiból ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt. De a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és a kénelégő tóban. Ez a második halál. Ha valóban Krisztus feltámadt, akkor ez ránk vár, akkor van mennyország, amit Isten maga teremtett, alkotott meg a mi számunkra. És Isten mindig velünk van ott. És félelmetesen ez a gondolat, hogy ugye mindannyian emberek vagyunk, mindannyian érzünk fájdalmat, gyászt, nehézségeink vannak, és Isten itt azt mondja, hogy ott nem lesznek fájdalmak, nem lesz nehézség, nem lesz halál. Igen, a mennyben már nem lesznek temetési szertartások, mert így Krisztus legyőzte a halált. Megdöbbentő, hogy Isten itt ugyanazt a szót használja, amit a kereszten mond az Úr Jézus, amikor meghal a bűneinkért, hogy elvégeztedett. Isten itt azt mondja, hogy megtörtént. Van örök élet, és lehet Istennel közösségben lenni. De sajnos itt van ez a de. Igen, itt van, hogy de. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és a bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. A gyávák és a hitetlenek egy lapon vannak említve a gyilkosokkal, a paráznákkal. Tisztában kapcsolatban élsz egy férfivel vagy egy nővel, aki nem a feleséged. Isten rendje szer ellen, ami a házasság. Akkor megünnepelheted ezt a kapcsolatot majd a pokolban. Azért, mert a kultúra elfogadja, a mai társadalmunk elfogadja, a Szent Isten még nem tolerálja a bűnt, még ha a tolerancia éve is van. Hazú vagy? Talán már a kérdésedben is csak hazudni tudsz? Vagy talán gyilkos vagy? Elég egy gondolat is, egy gyilkos gondolat. Vagy varázsló, vagy bálványimádó? Mit vagy kit bálványozol? Nagyon fontos, hogy Isten az ő igéjében nem azért mutat rá a bűneinkre, hogy elveszünk, hanem hogy tudjunk Istenhez fordulni. És hogy tudjon minket megújítani Jézus Krisztus által. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte. Hiszen a törvény csak a bűn felismerésére van. És aki megszeg csak egy parancsolatot is, az Isten parancsolatai közül mindegyiket megszegi. Sokszor azt hiszük, hogy ha Isten a saját fiának nem kegyelmezett, akkor majd nekem meg fog kegyelmezni, ha én nem törődök azzal, hogy Krisztus értem halt meg. Igen, egyszer mindenkinek meg kell hozni a döntést, amit Pilátus meghozott, hogy kimaradjon életbe. Krisztus vagy én. És a valóságban nem Jézus állt Pilátus előtt, hanem Pilátus állt Jézus előtt. Ezért vannak emberek, akik szeretnék, hogyha Krisztus nem támadt volna fel. Mert akkor megúsznák az ítéletet. Akkor mindegy, hogy hogyan élünk, hiszen ha meghalunk, vége, kész, ennyi. Nincs semmi következménye annak, hogy hogyan élek a világon, a Földön. Nagyon sok ember Magyarországon halálhívő. Mit jelent az, hogy halálhívő? Hogy azt hisszük, hogy ha meghalunk, vége mindennek. És csak a sírig akarjuk berendezni az életünket. De a Biblia világosan beszél arról, hogy mindenki fel fog támadni. Akik jó cselekedtek az örök életre, akik bűnt, azok az örök kárhozatra. És valóban Isten addig vádol minket, ameddig én védem magam. Addig vádol Isten. Amikor elkezdem magamat ítélni, vádolni, akkor Isten elkezd védeni engem Jézus Krisztus vére által. És igaz ránk, hogy amikor Dávidnek mondta Nátán a proféta, hogy te vagy az az ember, aki bűnös. Ez is igaz ránk, viszont igaz ránk Krisztus által az is, hogy te vagy az az ember, akiért Jézus meghalt. A kérdés az, hogy te elfogadod-e. Nem szeretném ezzel zárni az ige hirdetésemet itt, hanem szeretnék előre tekinteni az Új Jeruzsálemre, a mennyre, ahová az Úr Jézus elment, hogy helyet készítsen nekünk, ahogy ő mondta, sok hely van, és hogy mindenki számára elkészíti, számomra, számodra, és azokra, akik hiszik, hogy Jézus az ő bűnökért halt meg. Jézus feltámadt, na és mi van akkor? Ha valóban feltámadt, akkor minden. Miért lehet bűnbocsánat? Miért lehet nekem is bűnbocsánat bűnösnek? Miért lehet reménységed, neked kegyelmet kapott bűnösnek? Tudod, hogy miért? Mert ő feltámadt. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk azért, hogy te győztél a halálon. Hálát adunk azért, hogy az Atyához mentél és helyet készítettél azok számára, akik hisznek benned. Köszönöm, Uram, ezt az ünnepet, hogy a te feltámadásodban gyönyörködhetünk, és tudhatjuk azt, hogy mivel te élsz, azok is élni fognak, akik benned hisznek. Így kérlek, Uram, hogy attól, hogy tudjuk megalázni magunkat, és tudjunk ezen az ünnepen az igazi üzenetre, a te feltámadásodra figyelni. Köszönöm, Uram, hogy a saját fiadnak nem kegyelmeztél, azért, hogy nekem legyen kegyelmem. Köszönöm, Uram, hogy van más lehetőség a halál után, hogy lehet hozzád menni, lehetek örökre te veled, és mindenki, aki hisz te benned. Köszönöm, Úr Jézus, hogy vállaltál mindent. Kérlek add, hogy ez a reménység erősen a szívünkben legyen. És kérlek, Uram, hogy áld meg minket, és add, hogy engedelmesek lehessünk a te ígédnek. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Hirdetem testvérek, hogy következő alkalmunk, következő vasárnapunkon Isten tiszteltünk szokott rendben meg lesz tartva, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tisztelti közösségbe. Én is szeretnék áldott feltámadási ünnepet kívánni minden kedves testvérnek, hogy valóban legyen feltámadás a szívünkben, valóban Krisztus élő Úrként lehessen jelen az életünkben. Ez a jó kívánságunknak az üzenete. Hirdetem a testvéreknek, hogy sok program lesz az előttünk lévő időszakban. Ezekre a programokra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A programok le vannak írva egyébként a két havonta megjelenő hírlevelünkben, amit Isten tisztelet végén elvehetnek a testvérek. Természetesen vásárolhatnak keresztény kiadványokat is, és fogadják szeretettel a testvérek, hogy családonként egy-egy kis ajándékkal kedveskedik a gyülekezet, tehát egy családból jelöljenek ki egy családfőt a testvérek, és akkor ő egy ajándékot átvett, illetve a gyerekeknek friss játékok, és egy kedves kis füzetecske, amely keresztény üzenettel bír, fogadják a testvérek szeretettel. Programokkal kapcsolatban fölhívom a testvérek figyelmét arra, amely újszerű, sohasem volt még eddig, legalábbis az EKE szervezésében és regionálisan. Ez egy ébredési konferencia,
amelynek a plakátjait vagy szórólapjait itt balkész felül, ha kimennek majd a istentiszteleti teremből, ott a kisasztalon megláthatják a testvérek és vihetnek is belőle. Azért hirdetem külön, mert ez az ébredési konferencia egy nagyon fontos közösségi alkalom, amelyben azok a kérdések kerülnek terítékre, amelyek egyébként foglalkoztatják a hétköznapi embert. Tehát nem elvont teológiai fogalmakról szeretnénk, nem is vallásos közösséget formálni, hanem az, ami benne van az életünkben, azok a kérdések, azokra szeretnénk olyan válaszokat kapni és olyan válaszokat adni, amelyek megoldást jelenthetnek. És itt szóba kerülhet akár a házassági kérdés, házassági problémák, gyermeknevelési kérdések, gyermeknevelési problémák, akár a hivatás, elhívás, Isten akaratának a betöltése, Isten akaratában való járás, de hát ezernyi olyan pszichológiai, pszichiátriai probléma van az emberben, amelyre a világ tele van mindenféle válasz lehetőséggel, hirdetik is magukat, de mi szeretnénk, hogyha az Isten szín előtt kaphatnánk erre választ, és kaphatnánk megoldást is. Sátorói helyen lesz ez az alkalom megrendezve, ott egy Várhegy nevű üdülőnek a területén, amely vasárnap kezdődik, majd is szerdán délig tart. Természetesen Isten igéje előtt, személyes beszélgetésekben, közösségi alkalmakon leszünk együtt. Fontos dolog ez. Hirdetem így összességében a biatorvágyi csendesetek lehetőségét is. Férfi hetek, női hetek, házaspári hetek, bibliatanulmányozó hét, aztán nyáron gyerek és ifjúsági hetek is vannak. Nagyon fontosak ezek az alkalmak. Most éppen a Facebookon, nem tudom, ki szokott Facebookolni, a Facebookon terjed az én ismerőseim körében Somodi Imrének a története, az a farmavites, biztos ismerik a testvérek, vitaminokat kezdett gyártani 80-as évek végén, és ez az ember nagyon gazdaggá lett, nagyon nagy befolyású emberré lett, és februárban a biatorvágyi férfi csendes héten az élete rendeződött. Olyan jól olvasni ettől az embertől, hogy helyre billentek a dolgai. És tudja most már, mi a fontos, meg mi a kevésbé fontos. És másképpen lát, és azt mondja, hogy nem görcsölök. Nagyon érdekes történet. Ha valaki szeretné olvasni ezt, akkor szóljon, el fogom küldeni e-mailben, vagy valamilyen formában ezt a bizonyságtételt. Tehát egy férfi héten, ahová egyébként Molnár Robert vitte el, aki könyveket is írt, biztos ismerik a testvérek a könyveit, és olvasta ezt, illetve hát a felesége ajánlott ennek az embernek azt a könyvet, és így került a kezébe, és aztán Molnár Robert vitte el erre a csendes hétre. No, tehát a biatorvágyi heteken megtörténnek a nagy életváltozások, de ugyanígy vannak eke csendes hetek, ifjúsági hét is, meg családos hét is, amire szeretettel biztatom a testvéreket, ifjúsági hét, ifjúsági hétvégék is, egyéb programok is. De az ébredési konferencia most nagyon a szívemben van, és nagyon örülnék neki, hogyha minél többen eljuthatnánk erre az alkalomra. Tehát ezek a programjaink, mindenkit szeretettel hívunk és várunk, természetesen a normális keresztény élet megélésére és vasárnap istentiszteletekre, és mindenkit szeretettel bíztatunk arra, hogy gyerekeket is hozzák az Úr szín elé, mert hisz ez a két csemete is, aki most itt állt az Úr oltára előtt, az Isten szín előtt, a szülők és a keresztülők kezében, ezek a gyerekek oda kerültek az Isten szín elé. Azzal a vágyal jöttek a szülők, hogy Uram, úgy szeretnénk, hogyha megtartanád ennek a gyereknek az életét, mert mi nem tudjuk megtartani. Úgy szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek kiteljesedhetnének az életükben, mert mi nem tudjuk kiteljesíteni őket. Te vagy az, aki ezt megtudod, és jó helyre hozták a gyerekeket, és így biztatok mindenkit, hogy bátran hozza az Úr szín elé, hogy az ő áldásában részesüljön. Fontos a hírlevelünkön az imádságlevél is, jó tudni egymásról, meg jó hordozni egymást, Isten bennünket közösségben vont és közösségben szeretne látni. Így legyünk húsvétkor is közösségben egymással, úrvacsora vételre is biztatom a testvéreket, azokat a bűnbánó szívű testvéreket, akik az Isten szín előtt látják elveszettségüket, jöhetnek az Úr asztalához. Nem a konfirmáció az úrvacsora kitétele, hanem az a szív, amely az Istenre vágyakozik, és várja az Istennel való közösséget, bűnei bocsánatát. Erre hív az Úr bennünket, az utolsó vacsorán erre bíztatta azokat a tanítványokat, akik ott voltak. Aki eszi az én testemet, eszi az én véremet, az közösségben van velem. Tehát az úrvacsorai közösségre is bíztatom és bátorítom a testvéreket, és még így egy a hirdetésben utolsó gondolatként újra kívánom, hogy valóban legyen Istentől megáldott ez a feltámadási ünnep mindannyiunk számára, egyén életünkben, család életünkben, gyülekezeti közösség életében is. Amen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsorára készülve énekeljük hekénekes könyvünk 171-es számú énekét, 171-es éneket énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Való előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük az úrvacsorai liturgia énekként, 257-es éneket, Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, csendesedjünk el, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és örök atyánk, Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványinak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Kettőszázötvenhatos.
békesség néktek. Titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
14-es.
Ez a
szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
Vegyétek 301-es!
Ez a mi
mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
valamennyi szemiszám. Ezt cselekedjétek az államot.
445.
Így adok ebben. Ez a négy. Ez a négy.
Mi Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusunk. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat.